Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Nagybőjtöt kezdtünk el, és nagybőjti időszakban nagybőjti elmélkedésekkel szeretném egy kicsit meghittebbé tenni a nagybőjti útunkon való haladást, tudatosítani, hogy miben lehetünk odaadottabbak Isten iránt, hogyan tudjuk a szeretetet gyakorolni. A mai előadásomban György Attila Vasárnapi Kenyér című könyvének a prédikációiból, annak a gondolataiból válogatok. Azt írja, egy szép napon fésülködés közben észreveszed, hogy őszhajszálak fehérlenek halántékot körül. Eleinte alig látható hajszálrepedések látszanak arcodon, de lassan mélyülnek és kiszélesednek. Egyre gyakrabban oda kell állnod rokonaid, barátaid, útitársaid sírja mellé, és hallgatni a koporsókra hulló göröngyök dübörgését. Az őszi szél arcodba csapja az utak porát, és a lombjukat vesztett fák, mint eleven felkiáltó jelek kiáltják, emlékezz ember! Vajon mire? Arra, amit az egyház a fejünkre olvas, nagybőjti időszak elején porból vagy, és porrá leszel. Ugyan miért teszi, miért mondja ezt az egyház? Nem kételkedhetünk benne, anyai szeretetből. Anya szent egyházunk, az Istenhez akar vonzani bennünket. Ne szeresd annyira a világot, hogy jobban szeresd, mint az Istent. Isten tedd első helyre. Ha az ember belezuhan egy megáradt folyóba, ösztönösen keres valamit, amiben megkapaszkodhat. Ezt tesszük valamennyien, akik az idő rohanó, megállíthatatlan folyamában sodródunk. Szeretnénk megzabolázni az időt, és olyan irányba fordítani, ahol a legtöbb öröm vár ránk. Örök kísértés az ember számára, hogy az édes bűnben keresse ezt az örömet. Életét, idejét, kettelésének útján mentse meg az egyhangúságtól. Kitagadná, hogy a bűnnek is megvan a maga pompája, gazdagsága, vonzása. Szentleckében Szent Pál apostolt olvassuk, és a Római Levél 5. fejezet 12-es, 29-es verseiben arról beszél, hogy a kísértésnek egyetemes volta minden embert maga alá gyűr. Az ember örök lázadó, a maga útját akarja járni. Nem hajlandó a szabadságát korlátozó határokat elismerni. Erkölcsi magatartásbeli függetlenségre vágyik. Szemet huny teremtettségének ténye fölött. Azt gondolja az élete sajátja. Az időt akkor használja fel helyesen, ha a régi mondás szerint leszakítja minden perc gyönyörét. Görögöknél a mondás így mondta, carpe diem, vagyis élvezd a napot, élj a mának, szakítsd le minden percnek a gyönyörét. Függetlenül attól, hogy ez a virág milyen tövön terem. Szabadjára kell engednünk hajlamainkat, akkor is, ha az állítólagos rossz vonzás alá kerülnek. A keresztény üzenet ezzel szemben a realizmusra neveli a híveit. A boldogság kertjének, a paradicsomnak is van kerítése. A törvény és az ezt felismerő lelkiismeret anyagából készül. Ahol ezt ledöntik, ott veszélybe kerül az élet. Életünket nem az idő fogyasztja, hanem a bűn pocsékolja. Milyen szép gondolat. Életünket nem az idő fogyasztja, hanem a bűn pocsékolja. És ez akkor válik végzetessé, ha nem ismerjük fel idejében, és a bánat a megtérés által nem változtatunk útunkon. Nagybőjt egy lehetőség az életünk jobbítására. A törvények, amiről beszéltünk, a boldogság kertjének törvényei, a lelkiismeret anyaga, az nem omolhat le. Gyermekkoromból emlékszem, amikor édesapám elvitt a mezőre, hogy megvizsgáljuk a kerítéseket, a vadkárokat, nézzük meg, hogy a vadak mit törtek le, és újra építettük be minden tavasszal a kerítést, a veteményes körül. Egy erdő szélén volt a veteményesünk, 14 árnyi terület, ebből egy olyan 6 árnyi volt felszántva, és ezt egy kerítéssel vette körül. Minden évben a letört deszkákat, illetve a letört átívelő fa hiányzó részeket kipótoltuk. És ez megvédte a földet, a termést. Szükséges volt ez a munkálat. Nagybőjtben az Isten 10 törvényi 10 parancsolatát, az egyház 5 parancsolatát, mint törvényeket újra visszaszegezzük az életünk határára, hogy biztonságban legyen a lelki kincs, amit szeretnénk növelni. A lelki ismeret anyaga. Mit mond a szíve? Mi az, ami Istenhez köt, és mi az, ami Istenben áldást hoz rám? Egy angol író, C.S. Lewis, találó hasonlattal szemlélteti a kemény szívű, a bánatra képtelen ember tragédiáját. Azt írja, tegyük fel, hogy Isten egy autóbuszt küld a pokol kapujához, hogy elszállítsa azokat, akik a mennyországba akarnak jutni. Mindenki felszállhat egy feltétellel. Be kell látnia a bűnét, és meg kell bánnia. Vajon mi történne, teszi fel a kérdést C.S. Lewis. Nem lenne egyetlen felszálló sem. Az autóbusz üresen térne vissza. Kedves testvérek, akiből hiányzik a bűnbánat, azokon még az Isten sem segíthet. Sokszor látom az alkoholizmusnak az egyik tragédiája, hogy nem bánják, amit csinálnak. Tönkre mennek családok, életek, munkahelyek, azért, mert valaki nem képes önmagának parancsolni. A legjobb állást is elveszítheti valaki. Orvosok élete torkollik kudarcba, mert elbízta magát. Mert azt gondolta, hogy ez még belefér. Autósok vesztik el a kontrollt az autó felett, okoznak balesetet, sokszor tragédiát, halálesetet is, amiatt, mert azt hitték, hogy ez még belefér, vagy ezt még megússzák. Megisszák azt a pár pohár italt, és vezetnek vele. Jaj, hát ezzel még haza tudok érni. Szomorú tragédiák vannak, amikor valaki itason, vagy dicsőségből, önfényezésből azt mondja, hogy hát én ezt megcsinálom, hazavittem az autót, én holnap nem jövök, vagy más előtt nem szégyenkezek, hogy itt maradt az autó, mert annyit ittam. S van olyan ismerősöm, kedves testvérek, ha megiszik egy pohárral, azt mondja, hogy ő nem vezet. És igaza van, sokkal olcsóbb a taxi, mint hogy összetörjem az én autómat és a más autóját, esetleg az én életemet, vagy a másét. Sokszor itt akarunk spórolni, és felelőtlenül végzünk, amikor bűnnel a szívünkben teszünk valamit. Legyen ez egy késóvárgás, vagy egy bármi, amiben nem tudok, vagy nem akarok kontrollt tartani, azt gondolom, hogy belefér, más is ezt csinálja. Tragédiák születhetnek, házasságtörések, egy hivatásnak a megszakadása, akár egy pap esetében, vagy bármi, itt most lehetne órákot elmélkedni ezen, hogy a kontrollálatlan életnek milyen következményei lehetnek. És ez minden bűn egyben közösségi is, miért kell a közösségbe megbánni, miért nem elég, hogyha otthon az imádságban megbánom, hát ezért nem elég. Mert minden bűnömmel a közösség ellen is vétek. Hiába mondom, hogy hát egy szerszámot ellopok a cégnek, a cégfőnök meg sem érzi, de azzal már rossz példát adok gyermekeimnek, munkatársaimnak, és így tovább. A bűnnek az útjára lépni nem érdemes és nem kell. Napjainkban már elkopott a bőjt gyakorlata, írja György Attila, és az egyház is feloldotta a bőjti fegyelmet. Amúgy nem oldotta fel, engedményeket tette, múlt adásomban erről elmélkedtem már, de azért jó, hogyha kitartunk mi az elkötelezett bőjtben. Ne jelentse azt, hogy szakítunk az annyira szükséges önfegyelmez gyakorlatával. Ha Ha nem is tartózkodunk bizonyos ételektől, de tartózkodnunk kell például a káromkodástól is, többet imádkozhatunk. Böjtöljünk a haszontalan beszédekben. Kerüljük a megszólást, a rágalmazást, és adjunk többet másoknak is szeretetünkből. Mit ér a testi vezeklés, ha egész nap veszekszünk és gyűlölködünk? Mit ér a szánkkal megszentelni a böjtet, és ugyanakkor beszennyezni hazugsággal, illetve illetlen beszéddel? És főleg ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról. Amikor az apostolok megismerték Jézust, mindent elhagytak, és követték őt. Valami ehhez hasonló történik a jó szentgyónásban. Meglátjuk Jézust, megfogjuk a felénk dobott mentőkötelét, és elhagyjuk a bűneinket. Így lesz minden nagy böjt és minden jó szentgyónás Krisztus követése. Ismerjük fel végre, hogy a bűnbánat szentsége nem valami kényelmetlen parancs, hanem az isteni irgalom nagyszerű ajánlata, a kegyelem felkínálása. Nagybőjt énekünk gyönyörűen mondja, keresztények sírjatok, mélyen szomorkodjatok, keseregjen minden szív, aki Jézusához hív, aki Jézushoz hű. Kedves testvérek, énekeljük ezt a nagybőjti időben, ezt a kedves ősi énekünket, keresztények sírjatok. Ki merne azzal dicsekedni, hogy botlások nélkül járta élete útját, s nincs szüksége a bűnbánat könnyeire. Ezt szemlélteti a következő elképzelt történet. Egy keresztény ember azt álmodta, hogy a pokol kapujában állt és megkérdezte, vannak itt katolikusok? Igen, hangzott a válasz. Vannak itt protestánsok? Igen, vannak. Hát hitetlenek? Azok is. Megszomorodva ment a mennyország kapujához. Ott is megkérdezte, vannak itt katolikusok? Nincsenek, hangzott a válasz. Hát protestánsok? Azok sincsenek. Hát akkor kik vannak itt? Itt csak megtért bűnösök vannak, akiket Jézus megváltott. Jött a válasz. Itt csak megtért bűnösök vannak, akiket Jézus megváltott. Szükségünk van erre a kegyelemre. Felismerni, hogy életünk Isten nélkül semmit sem ér. A megvalósításaink eltűnnek, elpusztulnak, a vagyonunk elvehető vagy eléghető, a szépségünk múlandó. Isten kegyelme az, ami állandó, örök az életünkben. Fiatalnak és idősnek ugyanazt jelenti. Megváltott az életem. Istennel reménykedem. Istenben van reménységem. Megtért bűnösök vannak, akiket Jézus megváltott. Nagybőjt egyfajta ilyen válasz számomra, hogy mi a nagybőjt számomra? A megváltottságom tudatosításának ideje, hogy megváltott vagyok. Aki rászorul az Isten irgalmára, aki nélkül elesett vagyok, bűnös vagyok, gyarló vagyok. De Istennel mindenre van erőm. Egyik pap nagybátyám kedvenc mondása, hogy egyben papi jelmondata is, hogy a Jézusi példabeszédből veszi a szőlőtőke beszédéből az első mondatot, nélkülem semmit sem tehettek. És Szent Pálnak a mondatával folytatja a papi jelmondatát, de mindenre van erőm abban, aki nekem erőt ad. Nagy böjtönben nekem ez egy nagyon világos útmutató, eligazító, hogy Isten nélkül nem tehetek még böjtöt sem. Olyan hamar abba hagyom, mert feladom, mert kívántam, mert nem tudtam megállni, mert nem akartam megállni. Olyan könnyen elcsábulunk, nélkülem semmit nem tehettek, tehát semmi maradandót Isten nélkül nem tudunk tenni. De mindenre van erőm abban, aki nekem erőt ad, Szent Páli mondat, ezt is mondjuk oda. Ez egy nagy bátorítás, egy nagy útmutató, egy jelzőlámpa. Régebb a hajóknak a világító tornyok jelezték, hogy hol van a szikla, hogy azt el tudják kerülni, hol van az átjáró. Egy kedvenc történetem szerint egy ittas hajós kapitány a hajójával egy kikötő felé tartott, a világító torony jelezte neki, kerülj el engem. A zömhitt kapitány azt mondta, nem, tér ki te az utamból. Itt a kapitány vagyok. Az üzenet jött a világító toronyból, neked kell kitérned, én a világító torony vagyok. Isten ilyen kitérítést ad nekünk a nagy bőjtbe. Térj ki abból, ami nem válik a hasznodra, ami zátonyra futtatja az életedet. Az alkoholizmusból, a rendetlenségedből, a rendetlen szokásaidból, rendetlen beszédeidből, ami nem okoz senkinek sem örömet és jót, térj ki ezekből. Én vagyok a világító tornyod. Én mondom, hogy neked mi a helyes. Nagybőjti időben minden héten közösen végezzük a keresztutat. Megrendítő. Sokan elsírják magukat, amikor a saját keresztjüket Jézus keresztjéhez mérik, vagy amikor a saját keresztjük súlya alatt megrettenve hallják azt, hogy Jézusnak ennél nagyobb keresztje volt, és hogy hordozta a mi keresztjeinket. Ezt nem lehet a keresztutat csak úgy ártatlanul hosszan járni. Annak hatása van ránk. Egyik gyermek keresztútnál egy képen láttam, hogy a kisgyermek vállán a kereszttel megy körbe a keresztúti stációknál, óvodás keresztút volt ez. Megrendültem, hogy egy gyermek is hordoz keresztet. Ezt olyan ritkán tudatosítjuk. Azt mondjuk, önfeled gyermekkor, jaj, akkor voltunk a legboldogabbak, semmi gondunk nem volt, dehogy nem volt. A szüleink háborgása, veszekedése mind átfolyt rajtunk. Hogy magunkat értéktelennek láttuk, éreztük. Ezek mind átfolytak rajtunk. Mind tele voltunk szomorúsággal, keserűséggel, átfolytak rajtunk ezek a dolgok. És nagyon-nagyon kell tudnunk azt, hogy Isten nélkül semmit sem tehetünk. Az, hogy most itt vagyunk, az, hogy most hallgatjuk akár ezt a Mária Rádiós műsort is, ez kegyelem, vagy én mondhatom ezt a műsort. Annyi rátermettebb, jobb ember van, aki tehetné helyettem, de Isten engem kiválasztott, meghívott és elküldött. És ez kiki a maga állapotában, helyzetében, munkahelyén vagy betegágyán érezze át, hogy Isten őt kiválasztotta és elküldte, és neki szerepe van, nagy szerepe abban, hogy jellé legyen az Isten megváltottságnak a jele, hogy Istennel megváltottak vagyunk, megtért bűnösök vagyunk. Ez a legszebb prédikáció. Nem a versengés a bűnbe, hogy na, akkor ki tud többet inni, nagyobbat hazudni, jobban elmondani a pletykát, ki hitelesebb a rossznak a cselekvésében, mert ezek erről szólnak. Legyünk hitelesek a jóban, a kegyelemben, az isteni meghívásban. Elkísérjük Jézust a keresztúton, a nagy veteklőt, az ártatlanul szenvedőt. És itt a mi ártatlanságunk vélelmezésénél is nagy vigasztalás ez a keresztút. Mellé állunk Jézus mellé, mint Veronika, a mi kendőnkkel, mint Mária, könnyes szemeinkkel, mint Szirenei Simon, aki átvállal a teherből. Bűnbánó lélekkel, veteklő szándékkal valamit mi is átveszünk a keresztből. Tesszük és tegyük ezt abban a hitben, írja György Attila, hogy aki Krisztus keresztjét hordozza, az a lélekmentés útját járja, és a világ jövőjét, az üdvösséget hordozza a vállán. Nagyon visszhangzik a történet a szívemben, kik vannak itt, katolikusok, reformátusok, hitetlenek, mind itt vannak, mondja a pokol kapuján álló őr. Mennyországnál ugyanezekre a kérdésekre vannak itt katolikusok, nincsenek, reformátusok, nincsenek, protestánsok, nincsenek, hitetlenek, nincsenek. Kik vannak itt? Azok a megtért bűnösök vannak itt, akiket Jézus megváltott. Milyen jó ebbe a csapatba tartozni, vagy milyen jó lenne ide tartozni. Nagybőjt erre való meghívás, hogy tartozz az igazi, a jó, a helyes csapatba, a győztes csapatba. Akár a politikában is mindig úgy felvillany az engem, hogy mennyit kell harcolni a jó ügyért. Felelőtlenül végezhetjük a rosszat, talán még számonkérés nélkül is, hiszen a rosszakat felpártolják. De a jónak a küzdelmes, az eredményes, a gyümölcsei sokkal áldottabbak. Mekkora nagy siker és mekkora nagy eredmény, ha azt mondjuk, hogy valamit ígértünk és meg is tartottunk. És ez a nagy bőjtben is, a kitartásunkat is, a hűségünket is, az elkötelezettségünket, az Istennek adott szívünket is igazolhatjuk azzal, ha valamit fogadunk és megtartjuk. A végfarsan szórakozásait felváltja a bűnbánat tartás. Nagyon szeretem, amikor egy-egy vallásban ilyen szigorúan tartják elkötelezetten mind a 40 napot. Mi csak a nagybőjtnek a kiemelt napjait, szerdát, pénteket tartjuk, de van, ahol egész 40 napban megtartják a bőjtöt. És ez húshatyú keddel elindul, és csak a húsvét vasárnappal kezdődik az újra a húsnak a fogyasztása, a jobb világ, a jó életnek az élvezése. A nagybőjti szentidő bűnbánatra szólít fel valamennyiünket. Jó, hogyha ezt tudatosítjuk. És egyben elé is készít bennünket a feltámadás nagy ünnepére. Mai rohanó világunkban elsikadnak a szentidők. Vagy csak a pénzkereseti lehetőséget látjuk a dolgokban. Azt tud igazán ünnepelni, aki fel is készül egy-egy nagy ünnepre. Húsvétre a nagybőjt készít fel bennünket. S tekintettel a bűnbánati szentidőre, Krisztus kínszenvedésére, illik, hogy szerényebben éljünk, több önfegyelmet gyakoroljunk, és több önmegtartóztatást végezzünk. Mindannyian fel kell néznünk a keresztfára, hogy a szenvedő Krisztussal találkozva bűnbánatot tarthassunk, s ezáltal Isten iránti szeretetünk gyarapodhasson. Nagybőjt első vasárnapjának az olvasmányában a Teremtés könyvéből a bűnbeesés történetét szokta olvasni az egyházunk, vagy a Noéval tett szövetséget. És kedves testvérek, a megújulásnak a példája, vagy a megváltottságnak a példája, a megmentésnek a példája, az mindig a szívünkben kell legyen. Isten megígéri, hogy nem hagyja el az embert. Ha ti hűtlenek vagytok, én mindig hű maradok. Önmagát nem tudja megtagadni, mondja Szent Pál. Krisztusban szeretett kedves testvérek, akinek hatalma volt, hogy megteremtse a világot, hogy megmentse az embert, az szólít meg bennünket nagybőjtben. Az hív meg minket a tudatos életre. A sátántól való elfordulás az Istenhez való megtérésnek a lehetősége nagybőjtünk. Jézus is megkísértetett. Szent Márk nagyon tömören írja le ezt az evangéliumában. Jézus Krisztus legyőzte a kísértést, és nekünk is az ő példájára úrrá kell lennünk rajta. Egyik legnagyobb győzelmünk az, amikor az ember nem másokat győz le a nagy szájával, a durva öklével, korrupcióval vagy fegyvereivel, hanem amikor önmagán győzedelmeskedik, és hisz az üdvösség jó hírében. 14 éve hagytam el egy káros szokásomat, hát 10-szer futamodtam neki, és 10-szer vallottam kudarcot. A 10-re azt mondtam, hogy hát még egyszer, utoljára. És akkor volt egy fogadalmam, hogy Istenem, ezt most veled akarom. Ezt most érted, irántad való hálaadással akarom megtenni. És akkor azt mondtam, hogy most vagy örökké, vagy soha. Ez a két feltételem van. És Isten nevében. Ha meg tudom állni, akkor életem végéig így maradok. És azóta a legszebb győzelmeim közé tartozik, amikor magamat legyőztem, a vágyaimat, a rossz szokásaimat, és Istennek adott szívvel még tudatosabban tudtam szolgálni. Lett egy nagy önfegyelem az életemben. Rájöttem, hogy bármit meg tudok valósítani, ha van elég hitem és Istenben való kapaszkodásom. És azóta nagyon sok embernek tettem már tanúságot erről, hogy hogyan lehet győzni a rossz fölött. Ez a legszebb győzelmem. Annyit építettem, javítottam utána, de mégis erre vagyok a legbüszkébb, hogy magamat le tudtam győzni, vagy magamat fel tudtam építeni. És nagyon sok megtérő mondja ezt, hogy honnan kellett visszaforduljon. Nagyon sok tragédia történik, hogy mire visszafordul már, az életét nem tudja visszacsinálni, már megtörténnek dolgok, hogy leépül a szervezete is, már sokkal gyengébb élettel tudja folytatni. Radikál vigyázunk magunkra, az egészségünkre még megvan, utána már csak pockoljuk az életünket, tákoljuk, de nem tudunk már nagy erővel, bedobással dolgozni. Egyik szerzetesi közösségnek mondtam, hogy mikor megöregedek, majd jövök hozzátok nyugdíjas koromra, és azt mondta a szerzetesi előjáró, hogy te gyere most fiatalként, ez nem nyugdíjas klub, tehát ha dolgozni akarsz, akkor most fiatalként gyere. És ez egy nagyon jó helyretevése volt az én gondolkodásomnak, hogy ne önzőségből tartozzunk valahova, hanem hogy javára tudunk-e lenni annak a közösségnek. Ez nagyon fontos. Krisztusban szeretett keres testvérek, a sátán megkísértette Krisztust, és ez juttassa eszünkbe azt a szörnyeteget, aki még az Istentől se fél. Az Isten és az ember legnagyobb ellensége, és legősibb ellensége a sátán, mert mindannyiunknak nem a szomszéd, nem a menyed, a rokonod, az anyósod, a munkatársad, a főnököd, vagy az, akit te gondolsz a legnagyobb ellenségünk, hanem az, aki a lelkünkben véget nem érően veti a harag, a bosszú, a gyűlölet, a bűn átkos magvait. Miatta nem tudjuk Istent úgy szeretni, ahogy akarnánk. Ő az, aki elsősorban a bűnre csábít. Leuntat a jóról is. Leuntat. Meguntatja. Többet ne csináld, eleget csináltad. Csinálja más is. Ilyenkor jönnek a hívek, hogy jaj, én annyit segítettem az egyháznak, mikor mindenki annyit segít, akkor beszélhetünk. Megunta a jót, mert nem Isten iránti szeretetből végezte, csak önmaga dicsőségéért. A sátán az kisebbíti az elkövetett bűneink nagyságát és súlyosságát. Ó, hát nincs akkora jelentősége. Ó, ne törődj vele. De felnagyítja előttünk az önszeretetünket. Fáradt vagy, beteg vagy, öreg vagy, szegény vagy, és így tovább. Ne törődj az imával, a templommal, Istennel, másokkal. Ezt Isten is megértheti. Mások is megérthetik. Szomorú tény, hogy mi keresztények a sátánt nem kalkuláljuk be mindennapi életünkbe. Úgy élünk, teszünk, mintha nem is létezne. Pedig állandóan a sarkunkban van. Velünk él. Péter apostol írja, éberek legyetek és vigyázzatok, mert a sátán, mint ordító oroszlán jár köztetek, és keresi, hogy kit nyeljen el. És mivel nem veszük komolyan, nem is küzdünk ellene. Nem tudatosítjuk azt az óriási veszedelmet, hogy a sátán mit tud tenni az életünkben. És könnyen a markába esünk. Megalkuszunk vele. Az elkövetett bűn után pedig a sátán zsákmánya lettünk, s milyen nehéz a karmaiból kikecmeregni. Isten kegyelme és segítsége nélkül ez lehetetlen. Nélkülem semmit sem tehettek. De mindenre van erőm abban, aki nekem erőt ad. Az ördög, kedves testvérek, senkiről nem mond le. Még Istennél is bepróbálkozik, Isten fiánál. Azt akarja, hogy mi is oda jussunk, ahová őt a kevésége juttatta. Pokol töltelékeket akar belőlünk is. S ha Jézust is célba vette, akkor mindent meg fog tenni azért, hogy minket is elcsábítson. De kedves testvérek, van egy jó hírem. Jézus példát adott a sátánnal való szembefordulásra. Mégpedig úgy, hogy ellenállt, és nem tette meg azt, amire kérte. Krisztusban szeretett testvéreim, egy történet mondja el, hogy az egyik erdész a báró gróf birtokán panaszkodott, kár volt Ádámnak és Évának vétkeznie, miattuk kell ilyen keservesen dolgoznunk, cselekednünk, és a báró azt mondja, hát maga nem követte volna el, én biztos, hogy nem. Én azt a bűnt nem követtem volna el. A báró elmosolyogta magát, egy hét múlva ünnepséget szervezett, és az arra kérte az erdész, hogy mint kitüntetett ember a feleségével előre bemehet a fogadó terembe, és megnézheti az ételeket, megkóstolhatja. Egy kérése van, hogy van ott a közepén az asztalnál egy kis fedő, azt ne emeljék meg, az egy legyen meglepetés. Minden máshoz hozzányúlhatnak, megkóstolhatják, de azt a fedőt ne emeljék fel. Be is mennek, hosszan kóstolnak mindent, el vannak telve magukkal, hogy milyen kitüntetésben van részük, hogy ők élvezhetik legelőbb ezeket a finomságokat. De hát az erdésznek a felesége csak kíváncsi, azt mondja, gyere, na, nézzük meg, mi van ott a fedő alatt. Hamar visszatettük, nem is fogja senki észrevenni. És az erdész belemegy az honszolásba is. Mikor felemelik a fedőt, akkor egy kis egér futott ki a fedő alól, nem tudták megfogni. És hát beérkezett a báró és a vendégsereg is, és hát a kudarcot vallott erdész ott állt megszégyenülten, és azt mondja neki a gróf, a báró, hogy na látja, hogy maguk sem tudták megállni a kísértést, a csábítást. Tehát nem mondja azt, hogy Ádám és Éva tette tönkre a maguk életét, ugyanolyan gyengék vagyunk mi is. Krisztusban, szeretett kedves testvérek, egy megoldás van, rá kell förmedni az ördögre, takarodj sátán. Az imával harcol csatátok című filmben van egy jelenet, amikor a feleség felszólítja a sátánt, hogy hagyja el a lakást. Mert az ő szíve és a családja szíve, élete is az Istenhez tartozik. Lelkesítsen minket is ez az elutasítás. Ez a szent elutasítás, ahogy Jézus is szent példájával mutatta, hogy távozz sátán. Tudjunk mi is ráförmenni, hogy takarodj sátán. Akkor, amikor káromkodásra bíztat, amikor ima nélkül el akar altatni, amikor éhes gyomrunkat szalonna ízével csábítgatja, takarodj sátán. Amikor a testiség és a mai nagy szemérmetlenség minket is bűnre bíztat, amikor a vasárnapi szentmise helyett egyéb mézes mázdas madzagot húzogat, amikor a családomat szeretné szétverni és elzüleszteni, takarodj sátán. A sátánnal való harcban kitűnő eszköz az ima. Az idei nagybőjben fokozottabban gyakoroljuk. Imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért, végezzünk szent keresztúti ájtatosságot, vegyünk buzgón részt a nagybőjti szent missziókon. Indítsuk el a vándormadonnát, minden este családról családról vándorolva, hogy nekünk is esdje le szent fia áldását. Olvassuk a szentírást, amelyből Isten szól hozzánk. Híres magyar bíboros hercegprímásunk Pázmány Péter írja visszaemlékezéseiben, hogy gyermekkorában édesanyjával minden este a Bibliát olvasták. Ezért lett belőle pap. Ma mit tesznek a házasságban, családban élők? Mit olvasnak? Mit néznek? Egy másik eszközünk a sátánnal való harcban a vasárnap és ünnepnapi rendszeres szentmisei szentbeszéd. Rendszeresen halljuk, hogy mit tegyünk a sátán ellen. Aki ide sose jár, az honnan tudná a sátán elleni eszközöket? Aki sosem használja a szentségeket, az előbb-utóbb elfásul, elgyengül a bűnök elleni harcban. Testvéreim, szép egy szál pislákoló gyertya, de mennyivel másabb egy lobogó meggyújtott fenyőfa. A Jóisten is szívesebben tekint le egy megtelt templom imádkozó népére, mint egy otthon motyogó imádkozóra. S a harmadik eszközünk az önmegtagadások gyakorlata, lemondani olyan dolgokról, ami nem bűn, megengedett. Ezáltal megmutatom Istennek, magamnak és a sátánnak, hogy ura vagyok önmagamnak. Ezért tudok bőtölni, jót tenni, lemondani Istenért és lelkemért még olyanról is, amit nem kér tőlem parancsban az Isten. Így tettek a régi öregek is, amikor húshat jó héten elhagyták a szent 40 nap alatt a húst, a húsos és a zsíros ételeket. Kilúgozták az edényeket, s csak bőjtösen étkeztek. A hús eledelhez pedig csak Urunk feltámadása napján tértek vissza. Innen az ünnep régi magyar elnevezése is hús véd. De mielőtt fogyasztásukhoz hozzáláttak volna, elvitték a templomba, hogy a pap megszentelje azokat. Tanuljunk mi is áldozatot tőlük. Lépjünk ma Jézus keresztútján, lábai nyomába, s mondjuk el mi is neki, édes Jézus, ó, ne fájjon, az a sok bűn a világon, s ha a sok bűn rosszul esnék, tekint szívünk hű szerelmét. Amen. Köszönöm, hogy velem tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.